kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Péter tér barokk oszlop csarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmelhudik Katalin alkotásai képviselik idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Nagykövetség. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó Péter arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, pont ez a 100. olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat jár be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, bíztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép elektronikai optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény. Ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az Unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. A mezőgazdaság teljes kibocsátása idén 4000 milliárd forint felett alakult, az előző évitől 8%-kal elmaradt, közölte első becslés alapján a KSH. A mérséklődéshez a teljes termelési volumen 4,4 és az árszínvonal 3,8%-os együttes szűkülése vezetett. A növénytermesztés volumene 11%-kal kisebb, az állattenyésztési 4,9%-kal nagyobb volt. Már több mint 150 ezeren írták alá az agrárpetíciót, de a szakminiszter szerint ez még nem elég. Nagy István a közösségi oldalán azt mondta, ne hagyjuk, hogy Brüsszel elvegye a területalapú támogatásokat a gazdáktól és Ukrajnának adja azt, ráadásul kétes import élelmiszerekkel árassza el az európai piacot. A Román Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelte a teljes választási folyamat előről kezdését, közölte a testület, miután a legfelsőbb védelmi tanács megállapította, hogy a voksolás eredményét nemzetbiztonságot veszélyeztető külföldi beavatkozás befolyásolta. A határozatot nem lehet megfellebbezni. Az egyhangulag elfogadott döntésben Románia kormányára bízták, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét. Nem mond le tisztségéről Emmanuel Macron, a francia elnök ezt csütörtöki tévé nyilatkozatában jelentette ki. Hozzátette, 30 hónapig még tart az elnöki megbízatása. Elfogadta viszont Michel Barnier francia kormány főlemondását, akinek kabinetje előző nap a nemzetgyűlésben elbukott a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson. Végül az időjárásról. A továbbiakban is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. december 6-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Gárdonyi Géza Színházban nemrégiben nyílt színháztörténeti kiállítást, valamint az újjászerveződött Heves Vármegyei Honismereti Egyesületről is hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyszabású, reprezentatív kiállítás az Egri Gárdonyi Géza Színházban, mint a jelenleg látható, és ha jól tudom, de majd az információkat Barát Zoltán színháztörténész, kurátor és ugye társulat tagjától megtudjuk, hogy az évad végéig látogatható, az a színháztörténeti kiállítás, ami gyakorlatilag bő egy évszázadot ölel fel az intézmény életéből. Hát ez egy hatalmas munka, tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el, nézze meg. Előadások előtt egy órával látogatható már. Amit itt látok, ezt nehéz lesz rádióban átadni, de tulajdonképpen egy hatalmas dokumentáció, jelmezek, tárgyak, szóval mi minden látható itt.
Igen, hát próbáltunk arra törekedni, hogy minél érdekesebb legyen a nézők számára, és mivel egész évadban látható a kiállítás, ezért lehetőségük legyen arra, hogy amikor eljönnek egy-egy előadásra, és a szünetbe sétálnak a folyosó, vagy egy kicsit korábban, ha megérkeznek, akkor mindig új dolgokat vedezhessenek fel. És nem kell egyszerre mindent befogadni a kiállításon, hanem mindig egy-egy szakaszt, egy-egy állapotot. Ha valakit mondjuk jobban érdekelnek a korai időszakok, akkor abba mélyülhet el egy picit, és arra is alkalmat ad, hogyha valamilyen érdeklődést felkeltünk a látogatóban, akkor esetleg maga is utána olvashasson, vagy utána nézhessen, hogy mégis mi történt a színházunkkal kapcsolatban abban az adott időszakban.
Az első évszám, amit dokumentálva van, 1904, ez az első dátum, ami az intézmény nevével egybecseng?
Igen, tehát a kőszínház épületének a dátum az 1904, előtte volt ugye fából készült aréna, több helyen játszottak előtte vándortársulatok, szabadtéren, zárt térben egyaránt, de ugye nagyon vágyott arra a város, hogy a többi városhoz hasonlóan a polgárság szimbólumaként azért megjelenjen a kőszínház épülete.
Az, hogy vidéki színház volt az Egri, mennyire volt befolyásoló tényező mondjuk egy budapesti színházhoz képest, tehát aki itt értelmiségi réteg volt, polgári réteg, ugyanúgy járt, és ugyanúgy igénye volt előadásokra, milyen gyakorisággal tudtak egyáltalán tartani.
Persze, hát ugye a különbségek azért vannak, egyrészt a méretében is természetesen, másrészt pedig abban, hogy időben nem vagyunk az elsők között, akik színházat építettek, de hát nyilvánvalóan ez azzal is kapcsolatban áll, hogy mi egy kisebb város vagyunk, mint a nagy elődök, akiknél először épültek színházépületek, kőből épült színházépületek. Az a fajta igény pedig természetesen ugyanúgy élt a városlakóknak szinte minden rétegében, mert az állóhelyeket is megtöltötték, és a páholyokat is megtöltötték. Tehát az igény az természetesen fennállt.
Milyen kutatómunka előzte ezt meg, és ami engem különösebben még mindenképpen érdekel, tehát itt azért olyan nevek is a plakátokon fel vannak tüntetve, mint Blaha Lujza úrnő titulussal, ugye, de Márkus Emília, és még sorolhatnám, tehát azért itt a nemzet nagyja is voltak, szerepeltek.
Igen, tehát azt érdekes tudni, hogy ez egy körút volt tulajdonképpen a művészek vagy a színészek részéről, és sokszor úgy esett útba Eger, hogy éppenséggel mondjuk Miskolcra tartottak, de ez nekünk nagyon jól jött, mert így nem maradt ki a városokból, hogy velük találkozhassanak, és hát egy-egy előadás, vagy egy rövid szezon erejéig voltak itt ezek a művészek, mert abban a korban rendkívüli módon cserélődtek a társulatok, és hát a különböző színigazgatók, akik bérbe vették a színház épületét, ők ugye arra törekedtek, hogy sztár neveket is szerződtessenek, és akkor természetesen nagyobb a bevétel és nagyobb a látogatottság. Tehát ez már akkor is működött.
Ahogy az előbb kérdeztem, hogy mekkora kutató munka előzte meg azt, amit mi most itt látunk. Ez rengeteg plakát, tehát tárgyi írott dokumentumok, emlékek vannak itt, és hát nyilván gondolom, hogy ez egy nagyobb apparátus segített neked, Zoltán.
Igen, hát a konkrét gondolat az egy évvel ezelőtt született meg, és akkor kezdődött igen a gyűjtése. Természetesen voltak segítők, ugye ebbe a programba bekapcsolódott a Vródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteménye, és a Heves vármegyei levéltár is nagyon nagy segítséget nyújtott. Természetesen azok az írott anyagok, amiket fölleltünk az Egri Színházzal kapcsolatban, mankul szolgáltak, és házon belül pedig rengetegen tettek ahhoz, hogy ez megszülethessen a műszaki részlektől. Szóval, aki önkéntes alapon éppen ráírt azon a héten, amikor berendeztük, akkor jött, ragasztotta a feliratokat, a képeket, szóval segített ebben a munkában. Volt két fő munkatárs, Lázár Ita és Ivádi Erika, akik a képeket különböző korszakonként válogatták. Mert ugye ezt megelőzte az, hogy a padláson és egyéb helyeken föllelt képeket, ezeket be kellett azonosítani, mert nem volt feliratozva mindegyik, hogy milyen előadáshoz kapcsolódik. Azt meg kellett csinálnunk, hogy ezt mikor mutatták be, kilátható a képen, kirendezte az előadást, szóval ez is egy nagyon hosszú munka volt.
Az, hogy kronológiailag haladtok, nyilván nagyon sok dokumentum van, nagyon sok dokumentumot ugye elnyert ugye az idővasfoga, de ami meg is van, mi alapján tematizáltátok? Tehát a korszakokat kell itt elképzelni, háború előtti, két világháború közötti, majd ugye a háború utáni, mondjuk a szocialista rezsimben is.
Épület szerint vannak tematizálva, tehát a színházunk sajátosságot sokszor átépített, és mi ezeknek az átépítéseknek a stációit vettük alapul, tehát amikor a látogató bejön, akkor a frontfalon, ha lehet így fogalmazni, akkor mindig kap egy kis bemelegítést az épület történetéről, és aztán, amikor belép a szűkebb kiállítótérbe, akkor pedig ott azt szeretnénk bemutatni, hogy mi történt bent az épületen belül abban az időszakban. Nyilvánvaló, hogy a korai időből kevesebb dokumentumunk van, de a 60-as évek környékéről nagyon szép számmal maradtak az érmek, fényképek és nagyon szép grafikai plakátok.
Ilyen érdekes lehet az is, hogy mondjuk adott korszakban, tehát most tényleg világháború, első világháború előtt, a két világháború között is egészen elmehetünk a rendszerváltás, vagy utána is, hogy egyetem milyen darabokat vettek elő, vagy vehettek elő.
Igen, hát a darabok is különbözőek, természetesen megvoltak a szovjet darabok, megvoltak az operettek, mert azért azt tudnunk kell, hogy a 60-as években ugye nagyon törekedtek arra, hogy népszerű előadásokat játszanak, de emellett azért volt olyan fajta megújulási szándék is, ami a kis színpad történetét hozta el, vagy olyan darabok is kerültek színre, amik társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. Nyilvánvaló, hogy az idő előre haladtával, ahogy átalakult a környezetünk, és átalakult maga a színház épület is, ugye megszűntek a páholyok, kialakult a ma is ismeretes erkély és földszint elosztása a nézőtérnek. Nyilvánvaló, hogy a darabok is megváltoztak, de vannak örökérvényű előadások, ha lehet így fogalmazni, a nagy klasszikusok mellett olyan zenés színpadi művek, amik tulajdonképpen a 120 évet úgy kísérik végig, hogy kétszer-háromszor is, vagy akár négyszer is előbukkannak a repertoárban.
Melyik volt ez mondjuk, hogyha csak példát kell említeni?
Mondjuk a Libi Bárónő többször volt játszva, vagy a Luxemburg grófja többször volt játszva, tehát hogy ezek az előadások a korai időből is, igen, megfordultak, mert hiszen azokat már az első időszakban is játszották.
Látunk itt jelmezeket, díszletet, melyik a legkorábbi, amit mondjuk elő tudtatok szedni? Padlásról, vagy honnan? Jelmeztárból,
ugye ez érdekes volt, mert átmentem ugye Miskolcra is különböző fényképfelvételekkel is, mert ugye az két színházat összevonták, és akkor a jelmezek, díszletek Miskolcra kerültek. Ami a padlásunkon maradt fénykép a 60-as évben, ez teljesen véletlenül maradt itt, tehát mintha erre a kiállításra várt volna azokban a dobozokban, meg különböző tárolókban, ahonnan ezeket összeszedtük. Tehát próbáltunk beazonosítani az ottani jelmeztárból is jelmezeket, hogy hát ha vissza tudunk nyúlni egészen az időben, tehát ez sajnos nem sikerült, mert a jelmezek jelentős része ugye vagy amortizálódott már, és ezért leselejtezték, vagy pedig átalakították. Mert hát mindenki abból dolgozott, amilyen van. Úgyhogy az azonosítás még az is nehezített, hogy a jelmezeket színesben láttuk a raktárban, viszont a képeken fekete-fehérben voltak. Szóval egy kicsit bonyolultá tette az életet. Úgyhogy ez a kutatás nem járt sikerrel, de minden esetre az izgalom az nagyon jóleső volt, hogy hát, ha rábukkanunk valamelyik sorban, valamelyik válfán egy olyan darabra, amit pont keresünk. Ez nem sikerült, de ezzel számolni kell, amikor az ember ilyennel foglalkozik.
Tegnap az élet célja egy volt csupán a szép. Máma legázol mindent, robotba dönt a gép. Hisz miatt a sablón az életünk, és miatt a szépen nem élhetünk. Szebb holnapot nem is remélhetünk. Szeretedem még a kék ibolyát, az én virágomat. Megértedem még az álmaimat, s az én világomat. Hisz ez a modern világ, ma csupa motor. Nem divat a szín, a csó, a virágcsokor. Szeretedem még a kék ibolyát, az én virágomat. Megértedem még a vágyaimat, s az én világomat. Gyűlölöd-e úgy, mint én, a mai kor gép szívű népét, az ibolyát. Szeretedem még.
Folytatjuk a beszélgetést Barát Zoltánnal, a Gárdonyi Géza Színházban nyílt színháztörténeti kiállítás kurátorával.
A tárlattal kapcsolatban ugye te, mint kurátor, színháztörténész, egy csomó titulussal felettél sorolva. Az, hogy színháztörténész, ez neked egy végzettséged?
Egy végzettségem, igen, igen. Bot csinált a színháztörténész, úgyhogy
nem. Nem, tehát hogy ebből neked azért diplomád van.
Igen, igen, igen. És hát ez nagyon, nagyon jó érzés volt, mondjuk a tárlatot a megnyitó szöveggel egy volt tanáromnak, Pintér Márta Zsuzsannának ajánlani, aki a Veszprémi Egyetem arovai jártam, ott az egyik tanárom volt.
Ami érdekes lehet tényleg itt a nagy-nagy kutatásban, és tényleg egy picit a múlt utazásban, mi az, ami számodra különösen érdekes ebben az előadásban, ami számodra is akár megdöbbentő volt, vagy nagyon közel áll, vagy megmelegett a szívedet. Igen, a kutatás során.
Ugye a kiállításnak az a része, ami az én fiatalságomat is érinti, az mondjuk természetesen nagy hatással volt rám újra.
Mert hogy mikortól beszélünk Baráth Zoltánról és a Gárdonyi Színházról?
Hát mondjuk visszatekerjük az időt 32-33-mal.
Tehát a 90-es években már te
akkor
itt voltál.
Igen,
mi volt az első előadásod?
Az első előadásom a stílusgyakorlatok volt.
Az a 90, nem is tudom, mikor ment, nem?
Hát 90. Sajnos én nem tudom az évszámokat.
Nem baj, de akkor, tehát igen.
Az érzésre viszont emlékszem. Tehát, hogy az volt az első előadás, és hogy én színházi öltöztetőként kezdtem 2 évig, és csak utána lettem stúdiós, itt növendék, és aztán játszottam, tehát ez a folyamat egy kicsit ott az elején meg lett nyújtva.
De biztos vagyok benne, hogy mindennek oka van, és hogy amivel kezdtél, te abból ugyanúgy tudsz most profitálni.
Persze, nem tekintek úgy erre vissza, hogy ez jaj, de milyen szörnyűség volt. Nyilvánvaló, hogy rosszabb lett volna, hogyha nem sikerül az, amit az ember tervezett, hogy színész lesz, hogy színpadon fog dolgozni, hogy színházzal foglalkozik, mert ugye az, hogy öltöztető voltam, ez annak volt az előszobája. Tehát azért vállaltam azt a munkát, hogy az épületen belül lehessek.
Miket meg nem tesz az ember azért, hogyha tényleg ugye a végső cél az, hogy színész legyen, de a kitartással én azt gondolom, hogy ugye az élet minden területén lehet előre haladni, de visszakanyarodva, szóval azok, amelyek téged is érintettek, azok mindenképpen.
Az nyilvánvaló, és akkor voltak még olyan idősebb színészek, akiket újra láttunk, ugye a régi képeken, Győrvári János, Oldjai Magda például. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes szakasza volt a kutatásnak, meg az egész összerakásának.
De az Oldjai Magda ráadásul, hogy tavaly halt meg ilyen 97 igen. éves korra körül. Te igen, neked igen. Ő különösen személyes
igen, jó személyes kapcsolatom volt. Is volt vele, igen, igen, hosszú ideig.
Én 95 éves volt, amikor készítettem igen. vele még a riportot, és milyen jó állapotban volt szellemileg frissen.
2 évig gondoztam tulajdonképpen.
Igen, igen. igen. Na, és akkor visszakanyarodom, tehát 1904-től 2000, meddig bezárul?
Egészen a napjainkig.
De mi az utolsó?
A kiállítással, hát a mostani előadások, amivel találkoztam.
Mondjuk a valahol Európában, mert ugyanak az a megnyitóján, az
ugye,
még nem.
Az még nincs dokumentálva, tehát az még nem került föl, de előtte már a nézők találkozhatnak azokkal a darabokkal, amikre még azok is jól emlékezhetnek, akik egyébként csak most értek be a színházba is, nem foglalkoztak ezzel korábban.
Hogyha a kiállításon belül lenne egy pici kiállítás, amelyben Baráth Zoltán és az Egri Gárdonyi Géza Színház történetét kellene szakaszolni, akkor te magad az itt eltöltött 30 évet, tehát hogyan tudnád ilyen kis szobácskákba, vitrinekbe elhelyezni?
Hát nem tudom, ezen nem gondolkodtam, nem baj, de biztos most. Valami ilyesmi lenne, hogy lennének a színpadi szerepek, lennének a rendezések, és akkor lenne egyéb minden más, ami a színházhoz tartozik, mint például egy ilyen kiállítás.
Mert ugye te hosszú éveken keresztül, és a mai napig is, ugye gyermek előadásokban szerepeltél, és 99%-osan rendezted. Talán egy gyerek előadás volt, amit ugye a Fehér Pista rendezett, az a...
Igen,
a Dr. Bubó volt, amiben igen. hát... Igen. Ez óhatatlan, tehát nem kérdés, hogy te voltál a Bubó doktor, de hogy ugye azért te nagy színpadi szerepekben is rendszeresen játszol. Lehet ezt így mondani, hogy melyik vagy te inkább? Amikor a színpadon vagy, akkor színész vagy, tehát azt játszod el, amit kapsz, de inkább egy mese szereplő, inkább egy meselvadás rendezője, vagy inkább egy nagy színpadi színész vagy?
Hát én nem bontanám ezt így szét, én szeretek színészként működni. De az is izgalmas, amikor az ember mesét csinál, vagy rendezőként dolgozik, ez is egy teljesen más világ. Nem tudom, ez valahogy egybe van gyúrva. Uh-huh. Most igazából az üveggolyót se tudod széttörni, mert akkor már nem üveggolyó.
Akkor már nem, ez igaz, csak valaki érzi magán, hogy én inkább ilyen vagyok, én inkább prózai, én inkább zenés vagyok. Nagyon érdekes, hogy pont egy kolléganőddel beszélgettem a múltkor, aki rendszeresen énekel, és azt mondta, hogy akkor is ő a prózában érzi valahogy jobban magát. Szerintem ez teljesen emberfüggő. Tehát ez az előadás...
Akkor én turmix vagyok. Például a Harmatin Bábszínház is helyet kapott, és a Nyári Játékok is helyet kapott, mert egy ideig mind a kettő érintettségben volt, uh-huh. átfedéssel működött. Ugye a Harlekin Bábszínház tagozata volt a Gárdonyi Géza Színháznak, és egy időben a Nyári Játékokat is ugye a Gárdonyi Géza Színház alá sorolták, és ezért tartottuk fontosnak, hogy a kiállításon ez az időszak is megjelenjen. Úgyhogy ebben is rendkívül sokat segített a Harlekin Bábszínház falát, vagy bemutató oldalát, azt Lovasin Istút Erzsébet készítette, és a nyári játékok oldalán pedig Jónás Zoltán volt, akitől első kézből tudtunk információt kapni, aki egy ideig a nyári játékszínigazgatója is volt.
Az elrendezés, az kinek az ötlete volt?
Az egészet így én terveztem.
Te tervezted el, te teljesen...
Ugye ennek az a logikája, hogy először is találtunk 4 különböző színű díszlet elemet, ami egy mesejáték maradéka volt a raktárban, és ugye hát pénz nincs, ugye erre nem lehet költeni, mert sokkal másabbra is kell. És akkor a bordó az első szín, ami a klasszikus színházi világot idézi, a második szín a sárga, mert egyébként sárgák voltak azok a bordázott falak, amikre emlékezhetnek a nézők az új felújított színházból. Igen. A 80-as évekből. A harmadiknál ott nincsen semmi különbség, mármint hogy színkülönbség, ott csak egy eltérő szín van, hogy a másság és a modern keverékének a kifejeződése, és vannak ezek a kis kopott, régi Orfeumból maradt, én úgy emlékszem, egy Orfeumból maradt oszlopok, korintoszi oszlopok, ezek végig mennek az egész kiállításon, mert a múltunk az, amit magunkkal viszünk akkor is, ha változik az épület.
Nagyon ötletes, tehát tényleg azt nézem, hogy az igazi ilyen művészet történészi, tehát hogy látszik, hogy ilyen szakszemmel lett ez az egész elrendezve. Még pont visszakanyarodva, hogy a Blaha Lujza nevét említettünk, hogy arról esetleg, most attól függően, hogy itt mondjuk plakátokat látunk abból a korból, vagy esetleg jelmezt, van információ, hogy tényleg amikor egy század elején, amikor mondjuk azért nem olyan modern körülmények voltak, nem tudom, vonattal, vagy bárhogy ide érkeztek, a díszletet nem tudom, hogy hozták akár lovaskocsival, tehát akkor mondjuk milyen körülmények között tudott játszani a színész, aki vendégjátékért jött el?
Persze, hát itt amikor már a városban játszottak, akkor természetesen megvoltak már, tudjuk, hogy néztek ki az öltözők, hol helyezkedtek el, tudjuk, hogy volt gondnoki lakás, azt is tudjuk, hogy volt irattár, könyvtárszoba, tehát amit használtak. Volt az épületben például cukrászda, ami működött a
nézőtéren.
Ez a 904-es utáni időszakról van szó, tehát annak a tervei megvannak, mert amikor a színházat átépítették, volt előtte egy részletes felmérés, és ebből maradt példány. És innen tudjuk, hogy milyenek voltak a beosztások. Tehát tudjuk, hogy a régi gondoki lakás helyén ma az öltöztetők szobája van, a jelmeztár öltöztetők szobája, és mellette egy vízes blokk. Vagy például tudjuk, hogy a régi könyvtár rész az most a kelléktárnak a területén helyezkedik el. Tehát ezeket azért jól lehet látni a rajzok alapján. Az, hogy játszottak, ugye volt 3 női öltöző és 2 férfi. Nyilvánvalóan nőknek nagyobb volt a ruha, több volt a ruha, tehát ott ezért is volt erre szükség, és hát ezekben a helységekben helyezkedtek el. A szállásokat pedig vagy panziókban, vagy magánházaknál, kivett szobáknál biztosították a színészeknek.
Ezt a kiállítást akkor 2025 májusáig bárki megtekintheti a színház első emeletén, Barázs Zoltán.
Előadások kezdése előtt 1 órával, és az előadások alatt bármikor, amikor ki van írva, nyitva a
játék. Hogy ne jöjjenek ki az előadásról, hanem szünetben.
Nem, persze. Igen.
Barázs Zoltán, köszönöm, és szaladjál próbára. Köszönöm.
egy hosszas kihagyás után újból ülésezett a Heves megyei Honismereti Egyesület, ami több évtizedes hagyományra tekint vissza. Én azt gondolom, hogy nem csak Heves megyében, illetve hát már most Heves vármegyé lesz, azt gondolom a neve, hanem tényleg országosan vagy akár határokon túl is. Az új elnökkel beszélgetek, dr. Szuromirita történésszel. Mielőtt arról beszélnénk, hogy mi volt a kihagyásnak az oka, és egyáltalán most az új elnökséggel milyen feladatokat tűztél ki, milyen célt magad elé, egy picit mutassuk már be azoknak a hallgatóknak, akik talán, bár nem hiszem, hogy sokan vannak, nem hallottak erről az egyesületről.
Igen, a Heves vármegyei Honismereti Egyesület az egyik legrégebbi civil szervezete a megyének. 1990-ben szinte az első civil szervezetek között alakult meg a kor akkori elvárásainak, és hát az alapító tagok között mindenképpen meg kell említenem dr. Csifári Gergelynek a nevét, és a feleségének, dr. Soalmeditnek a nevét. Egy néprajzos történész, múzeológus házaspár indította el Heves megyében a honismereti mozgalmat. Kiváló alapokat rakott le számunkra, hiszen azért minden történelem ismerete, szeretete, történelemre való odafigyelés esetében a nevelés is mindig-mindig az alapokról kezdődik. És Edith és Gergely ugye ezeket az alapokat 1990-ben letette. Igaz, hogy azóta eltelt egy negyed század, tehát azért nekünk is át kell majd gondolnunk, hogy melyek azok a feladatok, célok, amelyek most már itt a 21. században is fontosak, illetve mi az, amit tovább kell vinnünk, mi az, amiben meg kell újulnunk, de én úgy gondolom, hogy azért ez a negyedszázados egyesület megérdemli azt a figyelmet, hogy egy újult lendülettel tudjuk ismét elkezdeni a munkát.
Most, hogy te lettél az új, frissen megválasztott elnök, ez azt jelenti, hogy te korábban voltál tagja ennek a szervezetnek, vagy teljesen újonnan csöppentél te is vele?
Nem voltam tagja az egyesületnek, bár ugye most már lassan én is egy negyedszázada foglalkozom helytörténeti kutatásokkal, monográfiák írásával. Az egyesületbe kerülésem ez végül is egy érdekes történet volt, mivel engem Budapestről az országos szövetség keresett meg, hogy a Heves megyei egyesületben kicsit akadozik a munka, és hát volna-e kedvem beszállni és egy új lendületet adni az egyesületnek, és hát én nagy örömmel vállaltam, hiszen ha egyesületen kívül is, de ugyanezen a területen dolgoztam, a tagokat jól ismertem, a honismereti egyesületben dolgozó kutatókkal szintén együtt dolgoztam, tehát tulajdonképpen a munkájukat is figyelemmel követtem, őket is figyelemmel követtem személy szerint. Tulajdonképpen az egyesületi munka számomra is olyan szempontból új lesz, hogy nem ez az első egyesület, amelynek a vezetését elvállalom, de itt a honismeretben tulajdonképpen én is új ember leszek.
És az, hogy honismereti egyesület, tehát tényleg ez a fogalom most 90-től 2024-ig ugye volt egy fejezete, illetve most 2024-től talán tényleg mondhatom így, hogy egy új fejezet nyílik az egyesület életében, tehát milyen alapvető cél van, nyilván a hagyományápolás, a történelem szeretete, a kultúra, a helyismeret, stb. Tehát nyilván ezen a vonalon, vagy erre a vonalra fűzném fel a fő tevékenységi köröket, de hogy te bő egy éve megkaptad a tudományos fokozatodat, tehát tényleg gyakorlatilag szinte a legmagasabb fokára elértél a történelem kutatásnak, tehát azt gondolom, hogy tényleg valóban ezeket te ebbe nagyon szépen bele tudod építeni, de vannak dolgok, amelyeket gondolom meg szeretnétek hagyni, és mik lesznek a friss, a vérpesdítéses elemek.
Az elődeim nagyon jól megérezték azt, hogy minden történelem szeretete, ismerete a legeslegalsó fokról indult. Tehát onnan, hogy a gyerekek általános iskolában ismerjék meg a saját településüknek a múltját, legyenek ezekkel az értékekkel tisztában, ismerjék meg a saját családtörténetüknek a múltját is, és hogyha az alapok erősek, akkor arra már lehet ráépíteni. Tehát én hiszem azt, hogy nagyon sok gyermek számára a történelem azért egy idegen tantárgy, mert meg kell tanulni a Kossuth Lajosnak az életét, Rákóczi szabadságharcnak a fontosabb mozzanatait és eseményeit, de nem tudja kötni, hiszen a saját lakókörnyezetéhez, vagy adott esetben a saját családjának a történetéhez sincsenek ismeretei. Ha ezeket az alapokat meg tudjuk adni a gyermekeknek, akkor onnantól kezdve akár az általános, akár a középiskolai tanárok is sokkal, de sokkal könnyebben építhetnek egy nyitottabb gyermeki gondolkodásra. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy alulról építkezzünk. Éppen ezért majd az általános iskoláknak is több feladatot írunk ki, versenyt írunk ki, és hát ugye ez fokozatosan halad felfelé, hiszen a megyében is több olyan történész, helytörténeti kutató, amatőr kutató él, akik nagyon fontos munkát végeznek a megye életében. Ezek az amatőr kutatók rendszerint nem jutnak el olyan országos fórumokra és konferenciákra, ahol meg tudnák magukat mutatni, és sokszor ezek a kutatási témák nem is országos konferenciákra valóak, viszont a megye életében meg kulcsfontosságú, hogy azokat a területeket, forrásokat, épített örökségnek az anyagait, amiket csak ők érnek el, és ők tudnak oda hozzájutni, emeljük be a megyei honismereti szövetség munkájába. És ebből majd aztán később lehet felfelé építkezni. Tehát mi éppen úgy számítunk az általános iskolásokra, mint a középiskolásokra, az amatőr kutatókra, és itt nem csak konkrétan a történelemben kell gondolkodni, hiszen ugye a honismeret az a történelmen kívül magába foglalja a természeti kincseknek az ismeretét, az épített örökség ismeretét, a néprajzot, a szociológiát, de még adott esetben mondjuk a demográfiának a kérdését is, vagy a vizuális kultúrának a kérdését is. Tehát nem egy olyan egyesületet szeretnénk építeni, amely csak és kifejezetten a történelem iránt érdeklődőket fogja bevonzani, hanem mindenkit, akinek fontosak az értékek, és akik elkötelezettek az értékmentés iránt.
Például azt a gyakorlatban akkor hogy kell elképzelni? Tehát, hogy mondjuk egy Heves vármegyei település általános iskolájába elmentek, és mondjuk betélkedőket, szakköröket, vagy nem tudom, előadásokat tarthattok akár?
Akár így is, de most első körben szeretnénk, hogyha az általános iskolai történelemtanárok, vagy az ottani osztályfőnökök csatlakoznának hozzánk. Mi olyan feladatokat fogunk adni, amely a gyereket arra motiválja, hogy egy picikét váljon kutatóvá. Az első ilyen feladatunk, amit már januárban meg fogunk hirdetni, ennek azt a címet adtuk, hogy legyél te is nyomozó. Ugye minden gyermek szeretne vagy rendőr lenni, vagy tűzoltó lenni, na most ebben egy kicsit kipróbálhatják magukat, mivel a saját településüknek azokat a természeti katasztrófáit, tűzeseteit, földrengéseit, adott esetben vonatszerencsétlenségét, vagy híres gyilkosságát kell majd felderíteniük, ami az ő adott településekhez kötődik. Megadjuk azokat a kutatási felületeket, amit a gyerek használhat, tehát ugye most már vannak olyan internetes hozzáférési lehetőségek, amelyek ingyenesek, és bármelyik gyerek nyugodtan böngészhet rá. És hát tulajdonképpen ugye egy kicsit nyomoz a saját településének az életében, illetve ebben az adott témakörben is nyomoz, ő nagyon-nagyon sok értéket és nagyon fontos dolgokat meg fog tudni a saját településéről. És eközben megismeri ugye azt, hogy mikor jönnek létre az első tűzoltóegyletek, megismeri azt, hogy mi volt a csendőrnek a feladata, a csendőr mennyiben volt más, mint a rendőr, tehát egy kicsit a rendvédelmi szervek munkájában is el fog tudni mélyülni, és eközben pedig ugye értékes ismereteket fog nyerni a saját településéről. Ennek egy kicsit magasabb szintje lesz a középiskolásoknak kiirandó verseny, amelyben viszont eredetmondák gyűjtésére fogjuk a középiskolásokat ösztönözni. Ugye az eredetmondák egy kicsit most a háttérbe szorult, de minden egyes közösségnek, várnak, természeti kincsnek, településnek megvan az a nagyon régi, ősi eredet hagyománya, amely annak a településnek a létrejöttéhez kötődik. Ugye csak a tiszai településekről mondanak egyetlen egy példát. A tisza eredet mondája az úgy hangzik, hogy Jóisten megteremtette a földet, mindenkinek adott helyet és területet, kivéve a Tiszáról feledkezett el. És hát leküldte az aranyos szamarát, hogy húzzon a Tiszának is egy medret, egy helyet, és hát a szamár meglátta a szamárkórót, és hát amelyre a szamárkórót látott, arra ment a szamár, és hát ugye a Tiszának a medre azért lett ennyire kacskaringós, mert hát a szamár nagyon nagy kanyarulatokat húzott. De ugyanilyen eredetmondával rendelkezik Abasár, Átány, tehát arra ösztönözzük a középiskolásokat, és adott esetben már a felnőtteket is, hogy gyűjtsék össze ezeket a mondákat, járjanak egy kicsit utána annak, hogy vannak-e párhuzamok, elemezzék ezeket a mondákat. Tehát egy kicsit ebben a mondavilágban fogunk elmélyedni, és ezt különösen azért tartjuk fontosnak, mert Berze Nagy János mesekutató, ő ugye Heves vármegyének a szülöttje, tehát egy picit rá is kívánunk ezzel emlékezni. Felnőtteknek szeretnénk egy egész napos konferenciát hirdetni, mégpedig azzal a kérdéssel, hogy hogyan írjunk jó település történetet. Ugye itt a legtöbb település már rendelkezik monográfiával, de még a gyakorlott település történeti kutatóknál is kérdés az, hogy vajon mitől jó egy település történet? Mi az a pont, az a mozzanat, az az időszak, ami ugye érdekli az olvasókat, illetve mik azok a személyiségi kérdések, amelyek esetleg gondot jelenthetnek egy monográfia megírása kapcsán? Vagy hogyan nézzünk meg, hogyan vizsgáljunk meg egy korszakot? Én szeretném azt, hogyha egy olyan konferencia, majd a konferencia végén műhelybeszélgetés alakulna ki, ahol a monográfiát író kollégák összejöhetnének, és hát tulajdonképpen megbeszélhetnénk azt, hogy kinek mi a tapasztalata, és kidolgozni egy olyan módszertant, ami esetleg a jövőben útmutató és segédlet lehet. És hát ami ugye a terveink között szerepel, hogy minden hónapban egy évfordulót, egy feladatot megjelölünk, és hát nagyon szeretnénk, hogyha minden több iskola és közösség ezekre az évfordulókra a saját településükön reflektálna. Ugye mondok egy példát, januárban az egyik legfontosabb évfordulónk az Uribe áttörésre való emlékezés. A legtöbb településnek van második világháborús emlékműve. Itt majd arra kérjük a tagjainkat és a közösségeket, hogy látogassák meg ezeket az emlékműveket. Egy kicsit nézzenek utána, hogy kik voltak ezek a világháborús katonák, akik elestek. Ha még tudnak, akkor orálhisztori történéseket, emlékezéseket gyűjtsenek be erről a korszakról, és mindezt dokumentálják. Ezt lehet dokumentálni papíron, lehet dokumentálni elektronikus felületen, és a legjobban teljesítőket majd az év végén szeretnénk díjazni. Illetve emellett még terveink között szerepel, hogy azért két havonta előadásokat fogunk szervezni és meghirdetni. Ezeknek csak egy része fog konkrétan a történelemhez kapcsolódni, tehát szeretnénk a demográfusokat, szociológusokat, tájépítészeket, környezetvédőket is bevonni, hogy minél szélesebb képet kapjunk Heves megye értékeiről.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Szuromi Rita történésszel, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület elnökével.
Úgy konferáltálak fel, hogy a napokban újra ülésezett a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület, és most annyi mindent elmondtál, hogy ez gyakorlatilag ez alatt a pár nap alatt fogalmazódott meg bennetek, tehát hogy gondolom többen vagytok már a tagságban. Beszéljünk mindenképpen arról, hogy hogyan lehet ugye ide jelentkezni, aki az egyesület tagja szeretne lenni, de hogy azért most egy komplett tervvel álltál itt elő nekünk.
Igen, az ember ugye, hogy több évtizeden keresztül dolgozik a honismeretben, és itt mozog Heves megyében, azért látja azokat a pontokat, lehetőségeket, amelyekre építeni tudunk, és azt azért el kell mondanom, hogy az egyesület jelenlegi tagsága egy nagyon-nagyon jó titkát választott mellém, mégpedig Sipos Attila személyében, aki Füzesabony kulturális tanácsnoka, és egy nagyon nagy gyakorlattal rendelkező kutató, menedzsment ember, tehát ketten tettük végül is össze azt a programot, amelyet majd szeretnénk a december 11-i ülésre a tagoknak és a vezetőség tagjainak bemutatni. És ebben tulajdonképpen a jelenlegi tagok is partnerek maradtak, hiszen nem vagyunk sokan, de akik megmaradtunk azért, ők nagyon fontosnak tartják a honismereti mozgalomnak a megmentését, túlélését, és tényleg azt kell mondanom, hogy mindenki oda teszi az ötletét, a lehetőségét, a szervezőkészségét.
És akkor most mondod, hogy nem vagytok olyan sokan, de hát gondolom azért a cél az is, hogy egy picit feljebb duzzasszátok a létszámot, hogyan, milyen módon lehet jelentkezni.
Elindult egy új felületünk az egyik legnagyobb közösségi oldalon, most már Heves Vármegyei Honismereti Egyesület néven. Minden információt itt fogunk megosztani az érdeklődőkkel. Ide fog felkerülni a jelentkezési lapunk is, amely letölthető, és azok, akik eljönnek a december 11-i ülésünkre, ők már hozhatják magukkal a jelentkezési lapot, illetve maga a jelentkezés az folyamatos lesz, ki mikor tud, akkor jelzi a csatlakozási szándékát. Tulajdonképpen egy jelképes éves csatlakozási összeget állapítottunk meg, ami 18 éven aluliakra nem is vonatkozik, hiszen pontosan ez lenne az a korosztály, akit szeretnénk, hogyha megjelenne a versenyeinken, üléseinken, konferenciáinkon. Tehát ez a jelentkezési lap, ez letölthető lesz a közösségi oldalunkról, illetve mindenkit szeretettel várunk december 11-én délután 3 órakor a civil házba, és ott lehetőség lesz a csatlakozásra is.
Tehát Mistó, hogy megfogalmaztad, hogy mi lesz az egyesület fő feladata már ugye 2025-re, de az egyesületék, a titkár, az elnök és plusz a tagok, tehát itt mindenki kiveszi a részét, tehát nyilván ez egy önkéntesen vállalt szervezeti tagságot jelent, de hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy aki szeretne, mondjuk ugyanúgy megy, nem tudom én, a Füzesabony általános iskolában, most mondtam egy példát, vagy segít valamilyen kutatásban, vagy ezt hogy kell elképzelni? Tehát mire számítson az, aki belép?
Én egy menedzsertípusú vezető szeretnék lenni, aki megteremti a különböző honismereti körök között a kapcsolatokat, és kommunikál és szervez. Nem szeretném senkitől elvenni a lehetőséget, hogy kipróbálja magát. Abban gondolkodom, hogy ugye januárban már elindul a legyetes nyomozó vetélkedünk. Én itt szeretném megtalálni azt a 3-4 alkalmas ember, természetesen önkéntes alapon, aki azt mondja magáról, hogy ő kedvet érez ahhoz, hogy általános iskolásokkal foglalkozzon, feladatsort állítson össze, kommunikáljon velük, lebonyolítsa a vetélkedőt, és alakulni fog egy kis team, aki ezért lesz felelős. Ugyanígy a eredet mondatgyűjtésben is szeretném megtalálni azt a csapatot, aki ezt tulajdonképpen le fogja vezényelni és le fogja bonyolítani, tehát maguk a tagok is kipróbálhatják magukat, hogy milyen zsűrizni, milyen egy feladatlapot összeállítani, adott esetben milyen vidékre kimenni, koszorúzni és ott képviselni egy egyesületet, tehát itt úgymond mindenki dolgozni fog, de csak abban a területben, amihez ő kedvet érez, szakértelmet érez, szeretné magát kipróbálni. Tehát én azt szeretném, hogy ez egy nagyon kis mozgékony egyesület legyen, és hogyha adott esetben mondjuk el kell mennünk a megyének a legnyugatibb pontjába, akkor is legyen egy pár olyan ember, aki azt mondja, hogy na, ez nekem most tetszik, és vállalom. És ugye a honismereti mozgalom Magyarországon úgy épül fel, hogy van egy országos honismereti szövetség, amelynek minden megyei honismereti egyesület a tagja. És tovább is építkezünk lefelé, mert vannak városi és települési szervezetek. Heves megyében nagyon jól működik a Gyöngyösi, a Hatvani, a Hevesi, és ezek mellett pedig vannak olyan kis civil és non-profit szervezetek, akik szintén valamilyen honismereti ágat végeznek. Itt például gondolok a vitézlóiskolára, gondolok az íjászokra, gondolok a népművészekre. Ezekkel a szervezetekkel is keressük a kapcsolatot, hiszen lehet, hogy mondjuk adott esetben egy természetvédelmi feladatnál, majd mondjuk például a Bükki Nemzeti Park fog tudni egy olyan szakmai segítséget nyújtani, amire nekünk szükségünk lesz. Tehát a tagok szempontjából is nyitottak vagyunk. Ugye a rendes tagok, akik tagdíjat fizetnek, számíthatunk rájuk, tehát ez lesz az alapegység, az alapbázis. Viszont adunk lehetőséget pártoló tagoknak is, akik nem biztos, hogy minden ülésünkre el fognak jönni, hanem egy-egy részfeladatot vállalnak, illetve több partneri együttműködés megkötésében is gondolkozunk. Ilyen például ugye a Tittel Pál könyvtár, a Bródi Sándor könyvtár, adott esetben a Bükki Nemzeti Park, lokálpatrióta egylet, akivel viszont részfeladatokat tudunk majd lebonyolítani.
Akkor még egyszer, tehát aki kedvet ére, és azt gondolja, hogy benne van a vénájában ez a szervezés, akár gondolok itt tényleg pedagógusokra is, vagy nem pedagógusokra, vagy akár nyugdíjas pedagógusokra. December 11-ét említettél, ugye. Igen, 15 óra a civil házban, ugye a Kossuth Lajos utcában elmehet, ugye ott akár a tagfelvétel is megtörténhet, meg meghallgathatja a terveiteket. Hát én azt gondolom, hogy honismerettel is tényleg a helytörténettel foglalkozni, az mindenképpen mindig egy nemes cél. Úgyhogy hát kívánok neked és az egyesületnek nagyon jó munkát. Dr. Szoromi Rita, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.